153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégeim a stúdióban két fiatal hölgy, pályakezdő fiatal hölgy, Tuska Anna, a Központi Református Iskolának hittan tanára, illetve tanító lesz hamarosan. Köszöntelek szeretettel.
Én is köszöntelek, és a hallgatókat is.
Illetve Pál Esztert, aki nagy örömünkre a református gyülekezetnek új tagja, erősít bennünket, 6. éves teológus hallgató és gyógypedagógia hallgató. Köszöntelek szeretettel!
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Jó, tudom, ugye Eszter, hányadéves vagy a gyógypedagógián?
3. éves.
3. éves. Akkor még ott hány éved lesz hátra?
Hát igazából ezzel a fél évvel együtt még másfél.
Értem. Ezek a mai fiatalok állandóan tanulnak, és már dolgoznak, ti ennek ékes példái vagytok. Azért is gondoltam, mert egy kicsit pálya bemutatás is, ha meséltek arról, amit tanultok, és amit már csináltok, és nyilván mesélni fogtok arról is, hogy milyen tanulva dolgozni, hiszen mind a ketten, ugye Anna, te tanítónak is tanulsz, amit Igen. még nem fejeztél be, de hamarosan befogod.
Igen.
Tehát jövőre ismét pályakezdő leszel tanítóként. Anna, mesélj el nekem, hogyan jut valakinek eszében, általában nem egy tipikus és divat szakma az, hogy valaki hittan tanár legyen. Hogy indult ez?
Hát elég érdekesen indult az egész, igazából majdnem, hogy egyik napról a másikra, mert jártam egy másik egyetemre, matematika szakra, de azt ott hagytam különböző okok miatt. És 2 nappal a február 15-e előtt, eladási határidő előtt beültem a nagy vastag Felvi könyvvel a kecskeméti könyvtárba, és azt tudtam, hogy a pedagógus pályánál szeretnék megmaradni, de valahogy a középiskolai korosztályt nem éreztem annyira a magaménak, hanem inkább így a kisebbek fele húzott a szívem, úgyhogy a tanítószakot néztem ki, és ugye adott volt, hogy közel a lakhelyemhez Kecskemétre menjek. És akkor, amikor kinyitottam a Felvi könyvet, akkor ott megnéztem az összes tanítószakot, és megláttam, hogy Nagykörösen is van ilyen szak. Ráadásul, tudom, volt már 3 olyan ismerősöm a gyülekezetünkben, akik ott végezték el a tanító és hittanoktató szakot. És akkor ott bevillant, hogy ó, hát valóban a gyerekek közötti missziót, azt lehet hivatásszerűen is végezni, nem csak a gyülekezetben, mint gyermekmunkásként, úgyhogy azonnal váltottam 1-2 telefont, és már is első helyre került a Nagykörösi Református Főiskola, ahol egyszerre kezdtem el a tanító és a hittanoktató szakot. Hát ennek volt több előzménye is, ugye már a gyülekezetünkben olyan 5. korom óta részt vettem a gyermekalkalmakon, és aztán egy gyermekmunkás képzésen is, amit Fodorné Ablonci Margit tartott.
Tulajdonképpen abból, amit elmondtál, kiderül, hogy nem csak Eszter, aki teológus hallgató, hívő ember, hanem te is, hiszen beszéltél egy gyülekezetről, hogy 5. általános iskola, gondolom,
Igen.
korod óta részt veszel ott a munkába. Hová valósi vagy?
Kerekegyházán születtem, és viszont Kecskemétre jártam be iskolába. Először a Zrínyi Ilona általános iskolába, aztán pedig a református gimnáziumba.
Hát akkor nagy öröm számunkra, hogy Kiskunhalason két ilyen fiatal és agilis hölgyet is köszönhetünk tulajdonképpen fiatal pályakezdőként. Kerekegyháza Kecskemét, és hogyan jött képbe Kiskunhalas?
Hát ez is szinte így
kalandos? Mondhatjuk,
igen, elég kalandos, meg ez is egyik napról a másikra. Teljesen, hát ilyen úgymond rajtam kívülálló okon. Én úgy voltam
Nevezzük
vele, hogy...
Nevezzük Istennek, azért hát a kezében igen. vagyunk, és irányítja igen, a sorsunkat, tapasztaljuk
és
időnként.
Egy évvel ezelőtt, egy kicsit több, mint egy évvel ezelőtt választani kell egy gyakorlati helyet, ahova kimegyünk 2 hetes külső gyakorlatra, és a tanárom megkérte, hogy a holnapról szedjem le az összes református iskolát, ami az országban van, mert én mondtam, hogy én bárhova szívesen elmegyek, nem kötődöm Nagykörösöz, Kecskeméthez és a környékhez.
Példaértékű nyitottság, nagyon becsülendő.
És én letöltöttem az összes iskolát, nem szerepelt közöttük a Kiskunhalasi Református Általános Iskola, viszont amikor összeültünk megbeszélni, akkor nem találtunk olyan opciót, hogyha közel lenne, akkor be tudnék járni, vagy pedig, hogyha nyilván ugye távolabbra megyek gyakorlatra, akkor ott pedig kellett volna, hogy kapjak szállást arra 2 hétre, és nem volt ilyen opció, és akkor ott ültünk egymással szembe, hogy akkor mi legyen, és valahogy eszembe jutott, vagy valamelyikünknek eszébe jutott, hogy már a korábbi években is jöttek ide Kiskunhalasra hallgatók gyakorlatra, és megnéztük a honlapot, én már előtte is úgy keresgettem, de nem találtam meg az iskolának a honlapját. Hát gondoltam, akkor biztos megszűnt reformátusnak lenni.
És pedig nem.
Pedig nem. Akkor azonnal a tanárom telefonált ide, aki a mentorom lett aztán, és már másnap megkaptam a választ, hogy szeretettel várnak, és 2 héten belül itt is voltam, és az a 2 hét alatt úgy, hát megkedveltük úgy egymást kölcsönösen, én is a helyet, meg a légkört.
Áruljuk el, ki a mentorod?
Édesné Pál Edina. Ott megbeszéltük, hogy a nyári táborokba jövök segítkezni, és akkor ez így később, de még a diplomaosztó előtt már biztos volt, hogy jövök ide hittanoktatónak, amiért azért voltam nagyon hálás, mert ez nagyon ritkaság szerintem, hogy valakinek még a diploma sincsen a kezében, és már is van munkája a szakmájában.
Ugye mi már találkoztunk veled a nyári táborban, és én állítom, hogy már tulajdonképpen ott elkezdődött a munkád, hiszen igen, a gyerekeknek a hitoktatásával foglalkoztál. Nagyon röviden, Eszter most már kifújta magát, és arról mesél nekünk, hogy itt említettük ezt a kapcsolatot, hogy Édesné Pál Edina ugye mentora Annának a központi iskolában, és hát valami közöttök van egymáshoz, azon kívül, hogy mindketten hívő emberek vagytok.
Igen, Edinával ugye mi rokonságba állunk, mégpedig vér szerinti rokonságba. Edina az én apukámnak a húga, tehát az én nagynéném.
Értem. Hamarosan fogadni fogunk téged is. Hallgatóink feltétlenül maradjanak velünk. 2 fiatal pályakezdő hölgyel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk tovább a beszélgetést Annával és Eszterrel. Mi az, ami leginkább, és ígérem a hallgatónak, Eszterrel is beszélgetni fogunk, de Annának pont órára kell mennie hamarosan, amit a leginkább másként látsz, mint cél? Tehát mi a legfőbb cél most, ha egy órára tekintesz?
Igazából, amikor készülök és egy órára vagy ott vagyunk az órán, akkor a legjobb a hosszú távú célokat nézni. Tehát nem azt szoktam a szemem előtt tartani, hogy mi a célom az óra végéig, mert nagyon sokszor volt olyan, hogy valamilyen konfliktus alakult ki ott óra közben a gyerekek között, és akkor félre raktam a tananyagot, vagy volt, hogy belesekeztünk, és belesekeztem később sem, mert ugye addig se jutottunk még el, és volt, hogy 20-25 percig a konfliktus kezelésről hát beszélgettünk, meg ami úgy hirtelen eszembe jutott, egy-egy példát, vagy kicsit ilyen élménypedagógiás játékot játszottunk, meg beszélgettünk arról, hogy hogyan is lehetne, hát ha nem is elkerülni, de megoldani ezeket a konfliktusokat, meg hát nagyon keveset vagyok ugye a gyerekekkel, tehát heti 2 órában vagyok az elsős, másodikos, negyedikes és ötödikes csoportjaimmal, heti 1-ben meg a 7-esekkel is, ez nagyon kevés idő, de mint pedagógus ugye arra is szeretek figyelni, vagy hát jó figyelni, hogy az osztályközösséget formáljam. Úgyhogy nagyon nehéz úgy tekinteni a céljaimra, hogy 1 órába, mert azt gondolom, hogy amikor így félreteszem egy picit a tananyagot, akkor hosszú távon talán többet tudok adni a gyerekeknek, meg amióta én is egy kicsit úgy felengedtem, meg elengedtem a készüléshez kapcsolódó görcsösséget, így ugye az órán is másképpen tudok viselkedni.
Szóval, Anna kedves, ha összefoglanád, mi a legfontosabb cél most, ahogy látod számodra?
Akkor azzal kezdem, hogy mi nem. Tehát nem az a legfontosabb célom, hogy a gyerekek tudják azt, hogy mely biblia történet hol játszódik, milyen szereplőkkel, hányban, milyen történelmi körülmények között. Ez mind nagyon fontos, de nem az a legfontosabb nekem, hogy erre emlékezzenek, hanem az, hogy úgy tudjam nekik elmondani ezeket a történeteket, meg közelhozni úgy hozzájuk, hogyha hasonló helyzetbe kerülnek, akár szorult helyzetbe, mint bármelyik szereplő, a biblia történet szereplője, hogyha hasonló helyzetbe kerülnek, akkor jusson eszükbe az, hogy ő nekik hogyan lett megoldása az életükben arra a helyzetre, meg hogy kitől kértek segítséget.
Hosszú távú cél, ez nagyon tetszik nekem. Azt gondolom, ez a legfontosabb dolgok egyike, hogy megtalálják Istent a saját élethelyzeteikben. Eszter, ugye te lelkész leszel hamarosan, és a gyakorlati évedet töltöd itt a gyülekezetben. Hogy kerültél hozzánk? Mesélj!
Alapvetően engem egy olyan 3 évvel ezelőtt hívtak el az első ilyen családi táborba. Ott engem gyerekmunkázni hívtak el, tehát ott gyerekekkel kellett foglalkoznom. Így kerültem be igazából a gyülekezet vérkeringésébe. És akkor ez ismétlődött minden nyáron, és aztán tavaly nyáron, pont amikor májéban voltunk családi táborban, akkor volt pont ez az időszak az életemben, amikor döntenem kellett, illetve gondolkoznom kellett azon, hogy hol is szeretném az egyéves gyakorlatomat tölteni. Én nem igazán tudtam eldönteni. Volt egy budapesti gyülekezet, amiben lett volna esélyem bekerülni, viszont valahogy nem alakult ki. Aztán ezt el is engedtem, és pont a Balogh Robival beszélgettünk erről, és akkor ő vetette föl, hogy miért nem jövök akkor Kiskunhalasra. És akkor valahogy ez így elkezdődött. Megpendítettük ezt a húrt, és aztán
rezonált a lelkedre,
igen, mondtam, hogy meg is beszéltük, ezt még akkor átgondoljuk, és aztán ugye az Árpádnak is felterjesztettük, Édes Árpádnak is, és aztán valahogy így kialakult. Tehát, hogy hivatalos körökben is elfogadták, és ez így alakult ki, hogy most itt vagyok ebben a gyülekezetben.
Ugye ezt már említettük az előző beszélgetésben, hogy édesnő Pál Edina a nagynénéd, tehát azért van kötődésed, de úgy tudom, hogy van más kötődésed is Kiskunhalashoz.
Van kötődésem, igen. Alapvetően itt születtem, Kiskunhalason.
Jaj, akkor visszatértél.
Igen, most visszatértem. Hát mi itt laktunk Tázláron pár évig, mert ugye édesapám lelkész, és ő itt szolgált Tázláron, és akkor itt volt a legközelebbi kórház, tehát hogy ez az egyik fő kötődésem Kiskunhalason.
Igen, ez fontos pont.
Igen, illetve most tudtam meg egy kiskunhalasi gyülekezeti taktól, hogy a nagypapámnak tehát a felmenőim között is van halasi. Úgyhogy...
Hát akkor egyszer itthon vagy, igen, minden szempontból. Dicsőítő zenével is foglalkozol, ez nagy öröm itt Kiskunhalason, hiszen a gyülekezetben vannak már, de hogy... most nagyon hiányzik ismét, és tudom, hogy gitározol is, mit jelent? Egy kicsit magyarázzuk el, tehát nem ismerik minden hallgató ezt a fogalmat, mit jelent az, hogy dicsőítő ének?
A dicsőítő ének alapvetően azt tudom elmondani, amit számomra jelent. Biztos ennek van valahol egy definíciója, de amit számomra jelent az, hogy Isten jelenlétébe lehetek, és ezt egy olyan fórumon tehetem meg, ami nem biztos, hogy szokványos. Tehát, hogy amire elsőként gondol az ember, amikor arra gondol, hogy az Isten jelenlétében van, és lehet, az mondjuk az imádság, vagy a Biblia olvasás, és ez egy olyan lehetőség, amiben talán az ember még jobban el tudja engedni magát. Számomra ez a dicsőítés.
Itt tulajdonképpen egy énekről van szó, tehát aki abszolút nem tudja, hogy miről van szó, egy kis vidám, alapvetően pozitív érzéseket, fiatalos hangszerekkel, hangszereléssel történő éneklés. Aki kíváncsi, jöjjön el a református gyülekezetbe, hamarosan tudom, hogy fogtok muzsikálni. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélget.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk tovább a beszélgetést Annával és Eszterrel. Gyülekezeti élet, illetve beilleszkedés, ugye Anna talán, illetve mind a kettőtöknek ez nehéz, én azt gondolom, neked talán még nehezebb, hiszen jóval messzebb kerültél, és mondjuk még nagynéni sincs te, vagy valamilyen szintű rokonság, hogy élted ezt meg?
Igazából az iskolában a kollégák közé nem volt nehéz beilleszkedni, mert bárkihez mentem oda segítséget kérni, azonnal mindenki jött, és hát ugye a hitéleti munkaközösségben pedig ott ugye nem csak szakmai segítséget kapok a kollégáktól, hanem lelki támogatást is. A gyülekezetben még nem igazán tudtam betagolódni, mert...
Ugye pont hétvégeken nem vagy itthon.
Így igaz, eléggé nehéz, így ugye az őszi férjében ott három helyen laktam, tehát három város között ingáztam.
Jaj, az nagyon nehéz lehetett.
Úgyhogy akkor még azért nem, hát most már úgy többet itt vagyok, csak most meg ugye a tanítós gyakorlatot csinálom az iskolában, és nagyon sok időt elvett ez, meg versenyre készültünk a gyerekekkel, hittem versenyre, úgyhogy ez is estig majdnem minden nap bent voltam az iskolában.
Mielőtt belecsaptunk a beszélgetésbe, hit oktatóként akartalak bemutatni, és mondtad, hogy nem, hittantanár és a hitoktató nem ugyanaz. Mi a különbség akkor?
Én nem szeretem azt mondani, hogy hitoktató vagyok, mert a hitet azt nem lehet oktatni. És ahogy mondtam, hogy mik a hosszú távú céljaim a hittanoktatással, hogy hát a tantételeket, igazából a hitvallásunkat, a bibliai történeteket tudom tanítani a gyerekeknek, és ez mindaz, amit én emberileg meg tudok tenni, de igazából a többi az ugye a Szentlélek munkája, tehát a hit az egy ajándéka, amit nem én fogok adni a gyerekeknek, hanem az az Istennek az ajándéka, és amit én emberileg meg tudok tenni, az a hittanoktatás.
Azért ezzel egy icipicit vitatkoznék, amiatt, mert mondtad, hogy a személyiségével tanít. segít mindenki. Tehát én azt gondolom, hogy az Úristennek tud segíteni, és a Szentléleknek avval, hogy a személyiségeden keresztül, a szereteten keresztül, az elfogadáson keresztül azért meg tudod mutatni, hogy milyen az Isten.
Így igaz, tehát ez a célom is, de én hitet adni, hitet oktatni nem tudok nekik.
Csak megmutatni, így hogy igaz. Milyen az, ha valaki így hívő igaz. Ember. Eszter, hogyan éled meg a pályakezdést? Hiszen gondolom, hogy ez neked is nem egy egyszerű feladat.
Igen, én ugye Budapesten éltem 5 évig. Ez nekem azért nagy váltás, hogy nincs az anyusi, meg hogy...
Sok szempontból sokkal több idő van mindenre, nincs utazás.
Igen, igen, ezt már egyébként meg is kaptam, hogy én nekem most az a mániám, hogy mindenkit meghívunk vacsorázni az Annával.
Hallgatók is hallották.
És akkor igazából mondta is az egyik lány, hogy ez valószínűleg azért van, mert hozzászoktam a pörgéshez, és hogy muszáj, hogy történjen valami az életemben, és ezért én generálom, de ott ez lehet, hogy...
Hát, hogyha ez vacsora meghívás, szerintem ennek örülni fog.
Igen. A másik pedig az, hogy nekem is egyébként nehéz elszakadnom az anya gyülekezetemtől, ami nekem a kecskeméti gyülekezet. Én most pont ebben a fázisban vagyok, ebben a leválási fázisban, mert én egyszerűen megpróbáltam, még amikor a teológiára felvettek és beiratkoztam, akkor megpróbáltam Budapesten keresni magamnak egy gyülekezetet, de valahogy annyira mély volt ez a kötődés, hogy végül is maradtam Kecskeméten. És most érzem azt, hogy most viszont muszáj váltanom, mert ide kell tennem minden energiámat.
Ezt abszolút meg tudom érteni, mert én magam is 7. korom óta, tehát 14 éves korom óta járok a gyülekezetbe, templomba. Megszerettem azokat az embereket, azokat, még a köveket is szeretem a gyülekezeti ház oldalában, és nagyon nehéz váltani. Nekem szerencsém van, mert nem kellett idézőjelbe, neked viszont nagy feladatod van, hiszen lelkészként fogsz majd működni. Milyen feladatokba vonultál már be?
Alapvetően az első fél év az arról szól, hogy csak néznem kell. És hát erről
ez
szól.
Nem rossz. Már egy kicsit unalmas egy ilyen pörgős embernek.
Igen, igen, de valahogy ki is alakult ez gyorsan, nem csak nézek. Úgyhogy végül is a bibliaórákat szoktam megnézni, de már tartottam is egyet. A hittanórákba vontak be. Alapvetően ott 4 órám van, úgyhogy azt is nagyon élvezem, mert én ugye eddig tartottam hittanórákat, igaz, teljesen más közegbe, meg teljesen más gyerekeknek, de hogy...
Most hányadikosoknak tanítasz?
Most 2. osztályosoknak és 7. osztályosoknak, és én eddig még nem tartottam hittanórát többségi iskolába. Tehát eddig középértelmi sérülteknek, illetve mozgássérült gyerekeknek tartottam. Úgyhogy ez egy nagy kihívás, de egy nagy ajándék is, hogy ezt csinálhatom.
Hallottak is már téged a rádióban az emberek, hiszen a bőti napi igéket már te is készítettél 2, tehát azért vonódsz be, ahogy én látom és hallom.
Igen, igen. Ifit is látogattam már, tehát mindenféle gyülekezeti alkalmon, ami van, akkor azon próbálok részt venni.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, Annát elengedjük bánatunkra, de nem bánatára a központi iskolának, hiszen hittanórára megy. Köszönjük, hogy itt voltál, és Eszterrel fogunk tovább beszélgetni.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Annával és Eszterrel, illetve Eszterrel, hiszen Annát elengedtük hittanórára. Eszter, gyülekezeti 6. éves, tehát lelkész leszel, gyakorlaton vagy. És nyilván a kecskeméti gyülekezetben, ahol te otthonos voltál, már láttad, hogy milyen típusú feladatok vannak egy gyülekezetben, mi vár egy lelkészre. És nyilván ezt most tanulod és kóstolgatod. Mesélj nekünk erről, milyen feladatai vannak egy lelkésznek, vagy lelkésznőnek.
Elég sokrétű a feladatok sora. Egészen a hivataltól kezdve, ami egyébként egy, hogyha így meghalljuk ezt a szót, hogy hivatal, akkor lehet, hogy
rossz érzéseink
vannak, igen, mert hogy van annyira sok negatív tapasztalatunk. Na, hát most teljesen ezt át kell forgatnunk, mert a lelkészi hivatalban szerintem nagyon-nagyon jó a hangulat. Tehát, hogy én nagyon jó ízűeket szoktam beszélgetni ott az ott dolgozókkal. Például egy lelkésznek az is feladata és kötelessége, hogy ott a papírmunkát átlássa, aláírjon.
Erről az jut eszembe, hogy például az én egyik rokonom egy másik gyülekezetből akkor szeretett ki, amikor a hivatalban nem úgy fogadták, mondjuk egy halálbejelentéskor, tehát az jutott eszembe, hogy nagyon fontos, hogy egy hivatalban ugye bejelentik a halálesetet, keresztelőt, esküvőt, akkor találkoznak nagyon sokan először a lelkésszel, hogyan látod te ezt?
Igen, igen, tehát ugye ez mindenképp, hát ugye a fő profilja valamilyen szinten, vagy az arculata valamilyen szinten a gyülekezetnek szerintem, hogy ott hogyan, mi az első fogadó szó, mi az első mosoly, vagy éppen komornézés, tehát hogy ez nagyon fontos szerintem, hogy ez a helyén legyen.
A többi része a gyülekezeti életnek, hiszen ebben gondolom újként ismerkedtél meg jobbára.
Igen. Hát a többi része az ugye főleg a Biblia úra, a bibliaiskolák, ez is egyébként nagyon, nagyon vonzó nekem. Én alapvetően ez a középkorosztállyal nem nagyon foglalkoztam eddig, illetve az idősebbekkel, tehát hogy én mindig is inkább a fiatalokhoz vonzódtam, a gyerekekhez, az ifjús korosztályhoz.
Hiszen abban voltál, és abban voltam, vagy magad is,
igen,
még.
Igen. Viszont most, hogy itt megtapasztaltam ezeket az alkalmakat, ez is nagyon-nagyon inspiráló például számomra is, meg tehát látom azt, hogy ebben is van ám élet, meg itt is történnek dolgok, meg nagyon jó, hogy gondolkoznak az emberek, hogy kérdeznek az emberek, tehát hogy ez nekem nagyon szimpatikus, mind a bibliaiskola, mind a Biblia úra.
Legalábbis az idős hölgyek áradoztak rólad, tehát, hogy nagyon szimpatikus voltál, biztos vagyok benne, hogy van vágy bennük arra, hogy legyen egy kapcsolat, akár egy fiatal 6 éves gyakornok hölgyel is. Gitározás is, nagyon szívesen fogadták. Más területek, mik azok, amik még várni fognak rád, amiket esetleg még nem kóstoltál, de lesz?
Hát amit biztos, hogy nem kóstoltam még, és hogy számomra még picit a félelmetes kategóriában is van, az a temetés, meg az esküvő, meg a keresztelés. Tehát ezek az alapvető dolgok, amit minden ember végül is tud, hogyha azt mondjuk, hogy gyülekezet, meg egyház, de hogy ez számomra így, mint
feladat
még nem volt, igen. Hát most valószínűleg egy keresztelés fog következni legelsőként.
Talán a legkönnyebb.
Igen, talán a legkönnyebb. Egy sérült fiút fogunk egyébként keresztelni, úgyhogy még esetleg így össze is kapcsolódik a két területe az életemnek. Ennek nagyon örülök. Meglátom azt, hogy ez valamilyen szinten egy ajándék. Úgyhogy ez lesz az első, aztán majd is fokozatosan belekóstolok a többibe is.
Már is átvezettél arra a területre bennünket, amiről kérdezni akarlak. Ugye te gyógypedagógusnak is tanulsz, 3. éves vagy. Hogy jött ez az életedbe, és hogy fog majd együttműködni? Hogyan látod?
A gyógypedagógiai érdeklődésem, vagy az iránta való vágyam, az már elég régen megfogalmazódott bennem, sőt, amikor még azt mondhatom, hogy amikor még nem is voltam a tudatomnál, vagy
gyermekkoromban,
igen. Állítólag anyukám mesélt, én erre nem emlékszem, hogy már másodikos koromban írtam egy fogalmazást, hogyha én nagy leszek, akkor egy olyan iskolát szeretnék alapítani, mint apukám, csak sérülteknek. Valószínűleg ez már nagyon régóta a szívemben benne van, de aztán valahogy így közbeszóltak dolgok, illetve hát maga a teológia is. És most ezt viszont már látom, hogy először ennek kellett megtörténnie. Tehát először a teológiát kellett elkezdenem, és amikor ezt az egészet végül is el tudtam fogadni, mert azért ez nem könnyű elfogadni, hogy valakit lelkésznek szerette az Isten, főleg úgy, hogyha azt érzi, hogy mondjuk nem biztos, hogy ő a legmegfelelőbb személy erre. Na akkor, amikor ezt el tudtam fogadni, akkor kaptam meg ezt a ajándékként, hogy a gyógypedagógiára felvettek. És hogy ez a kettő hogyan fog összekapcsolódni, ezt nem tudom. Ezt nem látom előre, és egyébként nem is szeretném előre látni. Eddig is valahogy a múltban kialakultak ezek az együtt haladása, ennek a két dolognak. Most is látom, hogy lesz rá lehetőségem, és azt gondolom, hogy ez majd az Isten kezében
van. Úristennek a dolga.
Igen. Igen.
Nagyon tetszik ez a gondolat, amit mondasz, mert tényleg, ha az emberben megvan egy alapvető bizalom, és az irányokat érzi, akkor bizakodhat abban, hogy az Úristen a szálakat pedig majd el fogja rendezni. Utáltál arra, hogy ez nem volt egyszerű történet. Az önindító magazinunkban egy hosszabb beszélgetést hallgató hallhatnak Eszterrel, hogy hogyan alakult az életében a teológia választása, illetve egyáltalán a pályakezdés, mert ez egy nagyon izgalmas történet. Nagyon szépen köszönjük, Eszter, hogy itt voltál, és kívánunk nagyon-nagyon sok pozitív élményt, örömet, küzdést, és örülünk, hogy itt vagy, és itt vagytok fiatalok, és számítunk rátok.
Én is köszönöm.